Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Felbecsülhetetlen értékű éremkincsre bukkantak Pest megyében. A 7000 ezüst pénzből és 4 aranyérméből álló középkori lelet együttest a Ferenci Múzeumi Centrum munkatársai az új lengyel középkori lelőhelyen végzett régészeti kutatásokon találták. Rezsek Győző kérdezte Nagy Balást, a Ferenci Múzeumi Centrum régészét.
Igazából a véletlennek köszönhetően előkerült néhány érem először a föld felszínéhez közel, majd aztán egyre több, ahogy így úgy kell ezt elképzelni, hogy ugye a pénzek egy bizonyos irányba mutattak, tehát ilyen kis kupacok voltak a földben, és ezt követve sikerült megtalálni azt a nagyobb számú gócot, ami először a mélylezító elke kitépett az edény közepéből, majd aztán magát az edényt is.
Pontosan milyen érméket tartalmaz a lelet, hány darabot, milyen korból származnak?
Alapvetően ezüstpénzekről beszélhetünk, amik előkerültek. Közel 7000 darab ezüstpénzről beszélhetünk, illetve 4 darab aranypénzről is, ami első Mátyás királynak a pénzkibocsátásából származik. Ezek egyébként címletük szerint aranyforintok, és az ezüstpénzek között pedig denárokat, illetve annak a váltópénzeiket találjuk meg, obuluszokat. Miután ugye feltártuk ezt a leletanyagot, és bekerült a múzeumba, szembesültünk azzal, hogy ebben igazából van egy római kori pénz is, egy Lucius Verus pénzveréséből származó ezüstdenár, ami ugye azért valljuk be egy késő-középkori éremleletbe, vagy akár egy kincsleletbe egyáltalán nem szokványos.
Arra van valami gondolatsejtés, hogy hogy kerülhetett ez oda? Itt volt település, ház, amiből megmaradhatott, vagy mondjuk elrejthették?
Minden esetben az az első kérdése egy szakmabelinek, hogy ugye mikor záródik, mi a legkésőbbi velet ebben a lelet együttesben. Mert hogy ez alapján lehet meghatározni azt az eseményt, ami kapcsán ez a földben maradt, vagy éppen elrejtésre került. Na most ugye itt az 1520-as év a záródátum, tehát itt második Lajosnak az 1520 évi denárja zárja a pénzkibocsátás sorát, amihez ugye hát egy 1526 évi törökök kivonulását köthetünk. Vélhetően jelenleg az az elképzelésünk, hogy ezt az 1526 évi törökök kivonulása kapcsán rejtették el.
Pusztán azáltal, hogy 7000 darab már ugye a halandó számára is nagyon soknak tűnik ez darabszámra, de régészeti szempontból is ilyen nagy jelentőségű?
Igen, Pest megyében ekkora darabszámú lelet együttes nem került még elő. Vannak nyilván nagyobb darabszámú leletek, de ennek a leletnek az egyediségét még az is adja, hogy ezek a nagyobb darabszámú leletek nem a napjainkban kerültek elő, hanem főleg akkor, amikor ugye 1960-as években, 50-es, 60-as években ugye a különböző réteket feltörik és művelés alá vonják.
Az értékét meg lehet határozni, illetve mai léptékekben lehet tudni, hogy mit lehetne ezeken az érméken vásárolni?
Alapvetően először is korabeli értéket kell realizálni, ami, hogyha átváltjuk ugye a denárokat aranypénzre, akkor így nagyságrendileg 74 aranyforintnak megfelelő ez az összeg. 10 aranyforintért lehetett kapni körülbelül egy lovat. Mai értéken pedig, hogyha megpróbálnám átkonvertálni, akkor szerintem ez egy nagyjából egy luxus autónak az értékét képviseli.
Tudják már, hogy mikor lehet látni? Mikor tudják megmutatni a leletet? Mikortól lesz hozzáférhető a nagy közönség számára is?
Az elsődleges feladatunk, hogy ez az anyag restaurálva legyen, mert jelenleg ugye nem sok minden látszódik a felületükön. Az ezüstben lévő réz ötvözet, rézoxid az kiült az ezüstpénzek felületére, és így nagyon nehéz őket látni egyáltalán, csak meghatározni meg egyáltalán szinte lehetetlen. Most ugye elsődleges dolog az, hogy ezek szép ezüst színűvé váljanak, majd aztán utána jöhet még az érdemi munka, szakmai meghatározás, és akkor, ha mindez megvan, és ki tudtuk rakni ezt a kis puzzle-t, hogy tulajdonképpen mit is találtunk, és bizonyosan értelmezni tudjuk, majd utána szerintem ez látható is lesz hamarosan.
Sigma, a holnap világa.
A Debreceni Egyetem kutatói szerint az A2-es tej az utóbbi évek legnagyobb tejipari innovációja, mivel sajátos fehérje szerkezete miatt kevésbé okoz emésztési panaszokat, mint a forgalomban lévő tejek. Az egyetem kutatói olyan szarvasmarha fajták feltérképezésébe kezdtek, amelyek ilyen úgynevezett szupertejet állítanak elő. Fehér Anna Magda kérdezte Béri Bélát, az állattenyésztési tanszék docensét.
Különböző fehérjei vannak a tejnek, kazein és savófehérje, és ez az egyik kazein, egy úgynevezett bétkazein. Na most tudni kell, hogy nagyon sokféle kazein létezik, legalább 50 változata van ennek a tejfehérjének. A legtöbbje azért bioaktív és nagyon-nagyon kedvező hatású. Van viszont olyan, ami gyulladást okozhat esetleg az emésztés során. És ez az A1-es tejnél jellemző, az A2-esnél nincs. Na most a magyarországi kapható tejeknek a döntés meghatározása része, ez a bizonyos A1-es. És mi pont azzal foglalkozunk, hogy azokat a fajtákat feltérképezzük, amelyek ezt a bizonyos emésztés szempontjából kedvezőbb A2-es tejet adják.
Melyek ezek a tehén fajták, vagy esetleg nem csak fajtára, hanem egyedre nézvést is keresik?
Ezt nyilván egyedre is le lehet bontani. Ugye Magyarországon a jellemző fajta, aminek a tejét kapni lehet, ez a Holstein Fries. A Holstein Fries jellemzően A1-es tejet termel, de ők a Holstein Fries tenyésztők is elindultak abban az irányban, hogy úgy szelektálják az állományt, azokat válogassák és azokat tenyészik, amelyek A2-es tejet adnak. Tehát a közeljövőben ők is már a emésztés szempontjából kedvezőbb A2-es tejet tudják előállítani, viszont vannak olyan fajták, azt gondolom a legismertebb a magyar tarka, ami lényegesen több A2-es egyedet tartalmaz. Ők is most már ezen dolgoznak, hogy keresni azokat az egyedeket, amelyek A2-es tejet termelnek, és akár külön fejnőket is úgy értékesíteni. Amivel mi foglalkozunk, az pedig egy olyan a Jersey fajta, ez egy angliai fajta, de Magyarországon ebből is van több ezer, ami nagy valószínűséggel, és majd ezt fogjuk igazolni, legalább 90%-a ezt az A2-es tejet termel, amivel már meg lehet akár a piacon is jelenni.
De úgy tudom, hogy a Jersey fajta viszont kevesebb tejet hoz.
Igen. A magyar tarkához képest nem ő a versenytárs, hanem a Holstein. A Holstein Fries adja akár a 40-50%-kal több tejet, viszont a Holstein Fries hígabb tejet ad.
A magyar tejipari szereplők is érdeklődnek az önök kutatása iránt?
Magyar még nem, de olyan, aki Magyarországon üzemet fog létesíteni, tehát van érdeklődés már elsősorban most a magyar tarka iránt, és lesz érdeklődő úgy tűnik hazai kereskedelmi lánctól is, aki majd ilyen tejet szeretne forgalmazni. Ez külföldön már nagyon elindult, és úgy tűnik, hogy rohamléptekkel fejlődik ennek a tejnek a fogyasztása.
Tehát Európában, Magyarországon átrendeződhet a tehén állomány fajta szempontjából?
Nem. Én úgy gondolom, hogy a Holstein Fries, mivel mennyiségben ő a legtöbbet tudja, abban nem. Annyi, hogy a Holstein Fries tenyésztők is próbálják azokat az egyedeket majd tenyészteni és szelektálni. Picit a Jerseynek vagy a magyar tarkának a létjogosultsága növekszik, de uralkodó, én úgy gondolom, a mai világban már a Holstein Fries másfajta nem lehet.
Tehát aki mondjuk egy A2-es szupertejet talál a boltok polcain, mondjuk, hogyha ő laktózérzékeny, vagy tejfehérje érzékeny, ő is ezt fogyaszthatja? Tehát mennyire bővül így a fogyasztók köre?
A laktózérzékeny az egy más téma. Az A2-es tejben a tejcukor ugyanúgy benne, hogy ő nekik rendelkezés áll a laktózmentes tej, vagy azok a tejtermékek, amiben minimális, vagy nincs cukor, mondjuk egy hosszan érlelt sajt. A fehérje érzékenyeknél lehet ez az A2-es tej megoldás. Én azt hiszem, hogy ezt még azért klinikai vizsgálatokkal is kellene igazolni. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez az A2-es tej, és erre már nekünk is vannak tapasztalataink, azoknál, akiknek egyébként a tejjel voltak emésztési gondjai, az A2-es tej, történetesen most a Jersey tejéről beszélek, azoknál nincsen probléma.
Sigma, a holnap világa.
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Agrártudományi Kutatóintézet Talajtani Intézet munkatársai elkészítették Magyarország szikes talajainak térképét. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete és az általa patronált Globális Talajügyi Partnerség a közelmúltban kezdeményezte a szikesedés által érintett talajok egy négyzetkilométeres felbontású világtérképének az összeállítását, amelyből vélhetően a magyar szelet készült el elsőként, mondta Tóth Tibor, a Talajtani és Agrokémiai Intézet elnöke.
Ez egy világtérképnek egy pici része Magyarországról, ami beilleszkedik egy teljes képbe, a többi ország lassabban halad ezzel. Részben azért is, mert talán nálunk meg volt a megelőző tapasztalati hasonló térképek elkészítésével kapcsolatban. Másrészt ez egy szerzői kollektívának a terméke, Két intézet vett részt ennek az elkészítésében, egyrészt a Talajtani Intézet, másrészt pedig a Lechner Tudásközpont. A Lechner Tudásközpont szolgáltatta a távérzékeléses forrásokat, azoknak az előkészítésében vett részt. A személyek szerint Petik Otto és Pataki Róbert, akik ebben a munkában részt vettek, a Talajtani Intézet részéről pedig Szatmári Gábor, Lakacsi Zsófia, Labolcserna Mária és Pásztor László.
Miért fontos számunkra a szikesedés?
A szikesedés az egyértelműen a talajban oldott só mennyiségével, illetve annak az összetételével hozható összefüggésben, ami azt jelenti, hogy amikor a nátrium az uralkodó kation a kationok között, akkor az különleges problémákat okoz a talaj szempontjából. A szikesedés világszerte eléggé elterjedt jelenség, elsősorban Ázsiában, de Európában is minden kontinensen előfordul. A szikes talajok, mint képződmények eléggé feltűnőek, különlegesek, és sok szempontból egyszerűen is kezelhetők. Ezért a térképezésükkel kapcsolatban nagyon sok minden történt Magyarországon. Ha talajtérképekről beszélünk, akkor kétféle talajtérképet tudunk elkülöníteni. Van egy olyan, ami a talajféleségeket mutatja be, ez olyan, mint egy etnikai térkép, ahol foltok vannak, a különböző etnikai csoportok foltjai, és van egy olyan térképféleség, ami a talajtulajdonságokat értékhatáronként mutatja be. Ez hasonlít egy kontúrvonalas magassági térképre. Ezt nevezzük kvantitatív térképnek, és ez a közlemény most egy ilyen kvantitatív térkép. A különböző talajtérképek más-más módon készülnek. Hogyha a talajféleség térképet készítünk, akkor sok-sok talajszervényt kell feltárnunk, azokat le kell írnunk a helyszínen, a mintákat a laboratóriumba kell vinnünk, és utána fogjuk majd meghatározni az egyes talajféleségeknek a kiterjedését a térképfolton. Amikor kvantitatív talajtérképet készítünk, akkor a mintavételi vagy a helyszíni mérési pontokban meghatározott értékeket fogjuk kiterjeszteni, és azt szerint fogunk különböző értéksávokat megkülönböztetni a térképlapon. Most ez a térkép, amiről beszélünk, mivel kvantitatív térkép, ezért értékeket terjesztett ki az egész ország területére. Ehhez alapértékeket használt fel, amiket az Agrárminisztérium által kezelt talajvédelmi információs és monitoring rendszerből kaptunk. Ebben összesen 1236 szervénybödör adatait tárolják, és rendszeresen megismétlik a méréseket, tehát egy monitoring rendszer, és ezt használtuk fel, de ezen kívül, ahhoz, hogy kiterjesszük ezeket az 1236 pontban mért értékeket az egész ország területére, egy csomó segédváltozót használtunk, szerint 35-öt. A 35 segédváltozónak a döntő része távérzékelésből származik. Ezért jelent meg ez a közlemény a remote sensing, vagyis távérzékelés szakfolyóiratban. Nagyon érdekes megnézni, hogy milyen segédváltozókat használtunk. Ezek közül vannak talajhoz kapcsolódók, tehát korábbi talajtérképnek a foltjai a kiterjesztéshez. Vannak klimatikus adatok, vannak növényzeti adatok, vannak dombozatiak, és van egy földtani segédváltozó is. Ennek a térképnek az újdonsága éppen az, hogy ez korszerű, térbeli kiterjesztést használva, és korszerű adatforrás alapján készült. Ehhez képest természetesen, hogyha összehasonlítjuk a sok-sok éven keresztül folytatott terepi felvételezéssel, a laboratóriumi vizsgálatokkal, ennek az elkészítése jelentősen gyorsabb és kevésbé költséges. Ugyanakkor alapszik a megelőző fáradtságos szervényfeltárásokra és laboratóriumi vizsgálatokra is. Ezeknek a korszerű digitális talajtérképeknek a jellegzetessége az, hogy általában minden térképlaphoz egy megbízhatósági térkép is készül. Ez bemutatja pontról pontra, hogy milyen a térképnek a várható pontossága, és ezeknek a korszerű térképeknek a térbeli felbontása is sokkal részletesebb, mint a megelőző térképeknek. Ez a mostani térkép 100 méteres felbontásra készült.
Ez a mostani térkép nem előzmények nélküli. Korábban is készült már Magyarországon ilyesmi. Honnan indultunk el? Mik voltak az első ilyen térképek?
A magyar talajtani kutatásnak az első terméke egy talajtérkép volt. 1861-ben jelent meg Békés Csanád vármegye földtani térképe. Ezt Szabó József geológus készítette. A talajtani kutatások első 50 évében elsősorban geológusok foglalkoztak talajtérképezéssel, talajvizsgálattal, csak jóval később alakultak meg azok a szakosított alegységek, vagy jóval később a talajtani intézet, ahol már talajtanosok foglalkoztak ezekkel a problémákkal. Szabó József a térképét a gazdálkodás javítására készítették. Ezen a földtani térképen egy külön kategóriaként szerepelnek a székesek. Később az első világháború után indult be a székeseknek a nagyobb mértékű térképezése, úgy értem részletesebben. Már 1911-ben volt átnézetes országos talajtérkép, amint természetesen székeseket feltüntették, de részleteiben a székeseket 1926-ban kezdték el térképezni, először botanikusok és talajtanosok együtt. Azért, mert a székesek só és szárazság tűrő növényzete nagyon jellegzetes, és ez alapján el lehet különíteni a székesek típusait, illetve a székesedés súlyosságát is. A Hortobágyon Magyar Pál botanikus és Arany Sándor vegyész dolgozott együtt. Azért volt erre a munkára szükség, mert Trianon után a faellátást a szikesek fásításával szerették volna biztosítani, és valóban egy-egy gyengén szikes területeken tudtak faállományokat létrehozni, és ezek még most is természetesen fával vannak borítva. Később Krejcz Péter volt az, aki sokat foglalkozott a szikeseknek a térképezésével. Ő két könyvet is megjelentetett a szikesekről, sőt, Krejcz Péter Klímaváltozás és a talajok címmel jelentetett meg 100 évvel ezelőtt egy könyvet Stockholmban francia nyelven. Tehát volt egy olyan térképe, ami Magyarország szikes területeit és mészkőbányáinak térképét tüntette fel 1928-ban. Hogy is lehetett, hogy mészkőbányák szikesek? A válasz nagyon egyszerű, a szikeseket Magyarországon hagyományosan mészkőporral javítják. Tehát ez a térkép arra volt használható elsősorban, hogy a gazdálkodók vagy a különböző szervezetek megtervezhessék, hogy melyik mészkőbányából legegyszerűbb az adott szikes területre szállítani a mészkőport. Volt egy nagyon fontos kollégája Krejcz Péternek, ő a Magyar Állami Földtani Intézetben dolgozott, Zsigmond Elek, aki a Műegyetemen dolgozott, aki szintén kutatott és térképezett is szikeseket. Ő alkotta meg az első kvantitatív szikes térképet a világon, és kidolgozott szikes osztályozási rendszereket. Ezt követően volt egy országos térképezési sorozat, ami a legelső és egyedül Magyarországra teljes térképlapsorozatot állította össze 1934 és 1944 között. Ennek a méretaránya 1 a 25 ezerhez, és ezen háromféle dolgot tüntettek fel alapvetően, egyéb dolgokat is természetesen. Volt egy színkód. A színkód az a talaj savanyúságát, mész állapotát és a lugosságát tüntette fel, és a lugossága fontos nekünk. Abból három színárnyalat köthető a székesekhez. Tehát mondhatjuk, hogy az elődeik nagyon is tudatában voltak annak, hogy mi a fontos a gazdálkodás számára. A három színárnyalat közül volt művelhető székes, feltételesen, eszegésen művelhető, és nem művelhető szikes. A vonalazás tüntette fel a talaj fizikai tulajdonságait, és ezen kívül feltüntették a Zsigmond Elekféle talajtípusokat, amik igen hasonlóak a jelenleg használható talajtípus besoroláshoz. És aztán ezután már, mint önálló térkép, a 34-ben publikált Magyar Szikesek könyvnek mellékleteként jelent meg egy úgynevezett Csonka Magyarország szikes területének térképe, és ez igen hasonlít a Trejcféle térképhez, de részletesebben mutatja be a szikeseket, és aztán később is ezeket kis változtatással publikálták az elődeink a monográfiáikban. Ez volt a hagyományos talajtérképezés, ami ugye szelvényeken alapult, és aztán a mostani munkát közvetlenül megelőzte, ezelőtt mintegy 8-10 évvel készített térkép, amit az Európai Bizottság felkérésére készítettünk, a természeti hátrányokkal érintett területek lehatárolása céljából. Azt tudni kell, hogy a szikesek időben változhatnak, sőt változnak, az idő folyamán állandóan van egy ingadozás a sótartalom értékében, és ilyen szempontból a mostani korszerűbb adatokon végzett térképezés jobban tükrözi a mostani helyzetet, bár sokkal kevesebb pontból készült a térkép.
Milyen változást látnak a most elkészült térkép és a korábbiak között? Hogyan változott a szikes talaj Magyarországon?
A szikes talajok változását a térkép kismértékben tükrözi, kicsit beszélünk a szikesedésről, mi is az és hogyan vizsgáljuk. Hát három tulajdonságot szoktunk figyelembe venni ilyenkor, az említett sótartalmat, ugye a nátrium dominanciáját és a lúgosságát. Ezeket külön-külön mérőszámokkal és módszerekkel jellemezzük, mivel a legáltalánosabban előforduló szikesedést okozó só Magyarországon a nátrium hidrogénkarbonát, ezért ennek a koncentrációja, ahogy növekszik, egyenlő a sótartalom, természetesen a nátrium dominancia és a lúgosság is. Tehát a három szorosan összefügg, és ezért egymásból kvázi jól kikövetkeztethető. Hogyha a talajtípusokról beszélünk, akkor a sós talajokat a szaknyelven szoloncsákoknak nevezzük, és a nátrium dominanciájú talajtípust pedig szolonyesznek. A szoloncsákok azok viszonylag egyformán néznek ki a talaj szervén tekintve, ugyanakkor fontos, hogy a feltalaj a leginkább sós. A szolonyes talajok esetében a feltalaj kirúgzott, és a só maxima az kicsit mélyebben helyezkedik el, és ezekben elsősorban a művelhetőség a probléma. A nátrium innen cél következtében. Ezek a talajok szárazon nagyon kemények, nedvesen ugyanakkor kenődőek, szinte el is sietett bennük a traktor, láttam ilyen képet magam is. Ennek megfelelően a művelhetőségük más és más. A nagyon sós talajokkal nem sok mindent lehet kezdeni. Azok voltak éppen majdnem minden foltjuk nemzeti parkokban van, és ott nagyon értékesek a biodiverzitás fenntartása szempontjából. Ugyanakkor a szoronyetek, amikor kirúgzottak, azok művelhetőek, ugye ezeket tüntette fel a már említett térképsorozat, mint művelhető szikesek. Ami Magyarországon most zajlik, az egyes foltokban, amiatt, hogy a talaji szint lejjebb süllyed, a szoroncsákoknak a szoronyet felé történő átalakulása. Ez nagyon tipikus a Duna mellett, például Apai környékén, a Kiskunsági Nemzeti Park területén, ahol azzal együtt, hogy a sótartalom lecsökkent, a növényzet is megváltozott, mert ott nagyon szorosan követi a talajtulajdonosok változását, és a korábbi sótalajra jellemző növényzetet felváltotta a kirúgzott szikesek, ugye a szoronyetek növényzeten. Ahol ez talán a leginkább szembeötlő, az a szikes tavak. A területei. Magyarországon nagyon sok szikes tó létezett, ezeknek jó része eltűnt. Részben a talajvíz szintsüllyedése, és nagyon nagy részben a lecsapolásuk miatt. Ugye a gazdálkodók szeretek minél és minél több területen gazdálkodni, és csatornákat vezettek be, a vizet onnan elvezették, és a korábbi sóstó vize gyakorlatilag szinte teljesen eltűnt nagyon sok esetben.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.